Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 13. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 13. Zsoltárunk a következő Zsoltár, amit egy kicsit tanulunk. Első verse így kezdődik, míg len felejtesz el, Uram, míg nem emlékezel rólam. Helyett testvérek, és hallgassuk meg most az énekkarunk énekét, ugyanezt a 13. Zsoltárt éneklik el az első három versével. Figyeljük az énekes könyvből a Zsoltárnak a szövegét. Énekeljük a 296. énekünket, folytatva Isten tiszteletünket. 296. énekünket az első három versével, valamint a 6. és 7. versével. 296. énekünk első három versét énekeljük, valamint a 6. és 7. verset. Az első vers így kezdődik, szép tündöklő hajnal csillag, ki kegyelemmel felragyog.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét János apostolnak mennyei jelenésekről írott könyvéből olvassuk. János apostolnak mennyei jelenésekről írt könyve 5. részét. Hallgassátok meg figyelemmel, nyitott szívvel. És láték annak jobb kezében, aki a királyi trónon ült, egy könyvet, amely be volt írva elől és hátul, és le volt pecsételve 7 pecséttel. És láték egy erős angyalt, ki nagy hangos szóval kiálta, ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak pecsétjeit. És senki, sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránézni. Én azért nagyon sírtam, hogy senki nem találtaték méltónak a könyv felnyitására és elolvasására, a ránézésre sem. És egy a vének közül mondanékem, ne sírj. Íme győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet, és feltörje annak 7 pecsétjét. És láték a királyi trón és a 4 élőlény közt és a vének közt egy bárányt állni, mint egy megölöttet. 7 szarva és 7 szeme volt, ami az Istennek 7 lelke, mely elküldetett az egész földre. És eljött, és elvevé a könyvet a királyi trónon ülőnek jobb kezéből. És mikor elvevé a könyvet, a 4 élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt, mindegyiknél hárfák és aranypoharak lévén, jó illatokkal tele, amik a szentek imádságai. És éneklének új éneket, mondván, méltó vagy, hogy elvedd a könyvet, és megnyisd annak pecsétjeit, mert megölettél és megváltottál Istennek a te véred által minden ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből. És tetted őket, ami Istenünknek, királyokká és papokká, és uralkodnak a földön. És látám és hallám a királyi trón, az élőlények és a vének körül sok angyalnak szavát. Az ő számuk 10000-szer 10000 és 1000-szer 1000 volt, nagy szóval ezt mondván, méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot, és bölcsességet, és hatalmat, és tisztességet, és dicsőséget, és áldást. Sőt, hallám, hogy minden teremtett lény, mely van a mennyben és a földön, és a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondja vala, a királyi trónon ülőnek, és a báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön örökké. És a 4 élőlény ezt mondá, ámen. És a 24 vén leborult és imádta az örökkön örökké élőt. Isten áldja meg az ő igéjét, annak magyarázatát közöttünk. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket fennállva és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük, hogy imádattal fordulhatunk mi is hozzád. Imádunk téged alázattal és bizalommal. Téged, aki úgy jelentetted ki magadat, mint Atya, mint Fiú és mint Szentlélek Isten. Teljes Szent Háromság, s mégis egy örök igaz Isten. Köszönjük néked, hogy nem csak a trónod körül állók imádhatnak, nem csak a 24 angyal fejedelem, nem csak a mennyei angyalok ezrei, tízezrei, nem csak a földön élő teremtményeid, hanem mi is bekapcsolódhatunk ebbe az imádatba és hódolatba. Köszönjük te néked, hogy magasztalhatunk téged azért, mert vagy, azért, mert olyannak ismerhetünk meg, amilyennek kijelentetted magad a Bibliában. Láthatjuk a te félelmetes fenségedet, lenyűgöző hatalmadat, mely mégis nem ijeszt bennünket halára, és nem semmisít meg bennünket, hanem fölkarol, átölel bennünket. Köszönjük néked, hogy nem ellenünk fordulsz, hanem hozzánk fordulsz, mert szeretsz bennünket. Köszönjük néked, hogy azt is tudhatjuk, hogy egyedül fiad áldozatáért szeretsz, akit ott magasztalnak most is örökké szüntelenül a mennyek országában. Az ő drága áldozatáért, kereszthaláláért, egyes egyedül ő érette fordulsz hozzánk így. különben érdemeljük a te haragodat, érdemeljük ítéletedet, érdemeljük az örök kárhozatot, a poklot. De köszönjük, hogy nem azzal ajándékozol meg bennünket, amit megérdemelnénk, hanem a te irgalmaddal, szereteteddel, bocsánatoddal, a te ajándékaiddal, áldásaiddal. Kérünk téged, hogy ma is áld meg a szívünket ebben az órában, szólj hozzánk, taníts minket, és add meg közben mindazt, amire szükségünk van. Nem csak az ismereteket, hanem a vigasztalást, az erőt, a békességet, az útmutatást, mindazt, amire a hétköznapi életünk folytatásához szükségünk van. Kérünk Istenünk, hogy hajolj le hozzánk, és segíts minket, hogy hitáltal magunkhoz ölelhessünk téged. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi kérésünket. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve a 164. énekünknek az első versét énekeljük. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígét hallására. 164. Hallgassátok meg, testvérek, Isten tiszteletünk alapigéjét a felolvasott ige szakaszból, a mennyei jelenésekről írt könyv 5. részéből, az 5. és 6. verset. És egy a vének közül mond a nékem, ne sírj, íme győzött a Juda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyisse a könyvet és felbontsa annak 7 pecsétjét. És láték a királyi trón és a 4 élőlény közt és a vének közt egy bárányt állni, mint egy megölöttet. 7 szarva és 7 szeme volt, ami az Istennek 7 lelke, mely elküldetett az egész földre. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, János apostol látomásában egy tekercset lát az Isten jobb kezében. Tele van írva elől és hátul. Ez a tekercs, ahogy ez kiderül a következő részekből, tartalmazza Istennek a világtörténelemre vonatkozó terveit, mindenre kiterjedő határozatait, döntéseit. Mindannak, ami abban a tekercsben van, az ő akarata szerint meg kell valósulnia a teremtett mindenségben. Ő határozta meg azt a tartalmat, az eseményeket, az ő kezében van ez a tekercs. A dolgokat nem a véletlen, vagy a sors, vagy emberek tartják a kezükben, hanem az Isten. A tekercset ő írta tele. Az ő határozatai vannak a tekercsben, nem másé. Ezt a tekercset, ahogy látjuk, 7 pecsét zárja le, amik egy sorba helyezkedhettek el a tekercs külső oldalán, és így nézve a tekercset, mint egy egybe zárták, egybe foglalták. Ez a 7-es szám a tökéletességet is kifejezi, vagyis hogy ami abban van, az az Istennek a tökéletes akarata. De kifejezik a pecsétek azt is, hogy mielőtt ezek feltöretnének, ezek a pecsétek, az előttebe senki nem pillanthat bele. És az is kiderül, hogy ahogy a pecsétek feltöretnek, akkor a világ sorsában különböző események indukálódnak, és különböző történések mennek végbe. Az erős angyal felkiált a mennyben, hogy tudnilik ki volna méltó arra, hogy ezt a tekercset, letörve róla a pecséteket, szépen felnyissa. Az angyal egy nagy, erős angyalnak neveztetik, aki maga is nagyon hangosan kiált. Ki volna méltó, hogy ezt a tekercset felnyissa, letörve a pecséteket, róla kérdezi. Ki volna méltó? Ki csoda? Minden teremtmény hallja a látomás szerint ezt a kérdést, és azt is látjuk az írásban, hogy erre a kérdésre nem érkezik azonnal válasz. Sőt, ahogy elhangzik a kérdés, megjegyzi az apostol, hogy se a mennyben, se a földön, se a föld alatt, vagyis az egész teremtett univerzumban, az egész világegyetemben senki nincs. Se angyal, se ember nem méltó arra, hogy ezt a tekercset felnyissa, letörje róla a pecséteket. Sőt, mondja az apostol, még arra sem találtatott méltó, aki ránézzen erre a tekercsre. Mint hogyha egy patthelyzet volna állt elő. Ki méltó az Isten terveit átültetni a valóságba? Senki. János apostol erre hangosan sírni kezd, ahogy megjegyzi. Hangosan sírni kezdtem. Akkor értjük meg ezt a hangos sírást, hogyha nem tévesztjük szem elől ezt, hogy a pecsétek feltörése az Isten tervének a megvalósulását jelenti. Ha a pecséteket feltörik, kinyílik az irat, és akkor Isten dicsőséges tervei, aminek végbe kell menni a világ történelmében, a teremtettségben, azok megvalósulnak, a terv végbe megy. De ha a pecsétet nem törik fel, a tekers nem nyílik meg, akkor mi lesz? Akkor az Isten tervei nem valósulnak meg. János érzékeli, hogy itt mennyi minden forog kockán. Ha nem jön valaki, aki feltöri a pecsétet és kinyitja a tekercset, akkor az egy tragédia. Ekkor azonban az egyik vén, vagyis a 24 angyalfejedelem egyike vigasztalni kezdi őt, rámutatva egyetlen valakire, aki méltó arra, hogy a tekercset átvegye, letörje a pecséteit és kinyissa azt. Ne sírj, mondja Jánosnak ez az angyal fejedelem. Ne sírj, mert itt van ő, vedd észre őt, akit se angyal, se ember, se semmiféle teremtmény nem helyettesíthet, mert mindenki más méltatlan a helyét elfoglalni. De egyedül ő méltó arra, hogy megtegye azt, amire senki nem méltó. Látod, milyen páratlanul fenséges, egyedülállóan dicsőséges ez a valaki? És ki az, akire rámutat? Ki az, akiről elkezd beszélni ez az angyal? Ez nem más, mint Jézus. Jézus. Jézusnak a páratlan pozícióját vegyük először szemügyre, hogy ebben a szakaszban elénk tárul. Az ő atyával való teljes egységét jelenti az, hogy ő a látomás szerint akadálytalanul, teljesen szabadon, mindenféle félelem, sőt még, hogy így mondjam, az alázatnak a megnyilvánulása nélkül is, egyszerűen oda megy a trónon ülő Istenhez, a királyi trónon ülőhöz, és elveszi a tekercset a jobb kezéből. Elveszi, átveszi ezt a tekercset az Isten jobb kezéből. amire senki nem volt méltó, hogy átvegye, sőt még arra sem, hogy ránézzen egyáltalán. Ő méltó erre. Ezt testvérek a világ történelemnek egy egyedülálló pillanat, ami itt elénk tárul. Mert ez a pillanat nem más, mint az Úr Jézus királlyá koronázásának a pillanata. A közben járó Jézus, aki meghalt és feltámadt és felment a mennybe, ekkor iktattatik be az Atyaisten által a világegyetem királyi hivatalába. A trónon ülő odaadja neki a 7 pecsétes tekercset, ő pedig átveszi, és utána fel is töri ezeket a pecséteket, vagyis elkezdi megvalósítani azt az isteni tervet, ami abban a tekercsben benne van. A továbbiakban is a trón uralja a mindenséget, az Isten trónja, de Isten Jézus Krisztus által, Jézus Krisztuson keresztül vezeti a történelem menetét. Jézus az Atyával teljes összhangban megvalósítja azt, amit az Atya eltervezett és akart a világ történelem menetébe. Kedves testvérek, éppen ezért látjuk azt, hogy a következőkben valóban Jézus töri fel a pecsétet, majd olvassátok el a következő részeket a jelenések könyvéből, és ott láthatjátok. És az Isten döntései elkezdenek szépen sorban megvalósulni, különböző döbbenetes eseménysorok indulnak el a teremtett világban, ahogy letörnek az egyes pecsétek. Istennek a történelemre vonatkozó titokzatos és kész tervei egyszerűen átültetődnek a valóságba, a téridő, a mi téridőnk valóságába. Azt látjuk itt, testvérek, amit a Szentírás nekünk a teremtéssel kapcsolatban is mond, mert a teremtéssel kapcsolatban is ugye azt tanítja nekünk az írás, hogy Isten szólt, és Jézus volt az, aki megcsinálta azt, amit Isten mondott. Jézus, mint egy ilyen kézműves, működik közre, ő az, aki az Atya akaratát megvalósítja a mi téridő világunkban. De nem csak a téridő világban, a teremtésben van Jézusnak ilyen közvetítő szerepe, hanem azt látjuk, hogy a történelem menetében is ugyanilyen közvetítő szerepe van. Isten, amit akar, az Atya Isten, amit akar, a szépen Jézus által valósítja meg a történelembe. A történelem, testvérek, ilyen értelemben a Jézus Krisztus kezében van. Mondjuk az Atya Isten kezében, de úgy is mondhatjuk nyugodtan, hogy Jézus kezében van. Hogyha a Bibliát ismeritek, már pedig miért ne ismernétek, akkor tudjátok, hogy Jézus által megy a történelem a maga kitűzött célja fele. A történelem az nem egy ilyen körbe-körbe való forgás, ahogy az összes keleti filozófiák tanítják, hogy mindig visszatér önmagába a történelem, és az egész mindenség egy ilyen hatalmas körforgásban van, és ismétlődnek tulajdonképpen mindig az események. Ez nem így van. A történelem a teremtéstől halad a világ újjáteremtéséig, amikor Isten megdicsőíti magát az egész mindenségben. Egy lineáris vonal, egy egyenes vonal a történelem. Megy szépen előre, és egyszer csak a végcéljába ér, és Isten dicsősége megjelenik mindenben. És hogy ez így lesz, arra Jézus a garancia. Ő lesz, aki a történelmet Isten végcéljába juttatja. Most, testvérek, az Úr Jézusnak ezt a páratlan szerepét, amit a világ történelemben betölt, ezt az Isten népének, az egyháznak, az Isten választottainak és megváltottainak mindig látni kell. Ezt mindig látni kell. Nekünk is, ha magunkat hívő embereknek tartjuk, látni kell, hogy a történelem az Úr Jézus kezébe van. A történelem menete vagy irányítása egyetlen egy árva pillanatra se kerül át. Egyetlen ember, egy csoport, egy szekta vagy nép kezébe. A Bibliával szembeni hitetlenség azt gondolnunk, hogy császárok, elnökök, parancsnokok, diktátorok, bankárok, szabadkőművesek, zsidók, meg nem tudom még kik tartják kezükben a világ sorsát, testvérek. Nem igaz. A világ sorsa Jézus kezébe van. A történelem sorsa Jézus kezébe van. És az ő keze az Atyának az akaratát valósítja meg a történelemben. Nem mások. akaratát. Legfeljebb ezekről az emberekről, akiket felsoroltam, de ezek közé magunkat is oda sorolhatjuk, mi csak eszközök vagyunk. Az emberek csak eszközök lehetnek Jézus kezébe, akik akarva vagy nem akarva mind egy célt szolgálnak, azt, amit Jézus akar, és megy minden szépen előre az Isten által kitűzött végcélba. A legjobban tesszük, testvérek, hogyha ezt soha nem tévesztjük a szem elől, és a másik, amit nagyon jól teszünk, hogyha ezzel a Jézussal igyekszünk összhangba lenni. Ha keressük az ő akaratát, amit a Bibliában nekünk kifejtett. Ha már egyszer ő ennek a világ történelemnek a kézbetartója, az irányítója, akkor igyekeznünk kell, hogy így mondjam, jóba lenni vele. És belesimulni abba az akaratba, amit ő nekünk a Bibliában mutat. Keresni, kutatni, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem, és utána törekedni arra, hogy akkor vele összhangba legyünk, vele együttműködjünk az Isten végcéljának a megvalósulásába. Magunkat oda lehet szánni Jézusnak arra, hogy itt vagyok, Uram, és rajtam keresztül is vidd végbe a te akaratodat. Keresem, kutatom, mi az én dolgom az én kis életemben, az én kis életterületemen, amiben elhelyeztél engem, ahol mozognom kell a hétköznap forgatagába. És ott vezérelj engemet, mert azt akarom tenni, amit te kívánsz, és ami az Isten céljainak a megvalósulását szolgálja. Van persze egy másik lehetőség, testvérek, az, hogy az ember Jézussal nem törődik, fittyet hány rejá, átlép rajta elegáns mozdulattal, és azt mondja, hogy hát ő irányítja a dolgokat, de én is irányítom a dolgokat. És akkor nem keresem, amit ő akar, amit ő mutat nekem a Bibliában. Én nem úgy élek, hogy ő vezet engem, hanem én a magam feje szerint élek. Hát lehet ilyen lázadó módon is, mert ez nem más, mint lázadás a világ mindenség ura ellen. Lehet ilyen lázadó módon is élni a világba. Mindenki látja majd, hogy ennek mi a következménye. A saját életébe, földi életébe is, de az örökkévaló sorsába is, hogyha valaki ebben nagyon ki akar tartani. De afelől mindenkinek legyen teljes a bizonyossága, hogyha valaki Jézussal szembeszegül, akkor sem fogja egy árva tapottat sem akadályozni Isten terveinek a megvalósulását. Mert az Úr azok által is megvalósítja az akaratát, akik ellene törnek. Az ellenségei se tehetnek más, mint hogy szolgálják őt. Jobb... Ebben az esetben akkor már inkább jobb úgy szolgálni az Urat, hogy én magam tudatosan keresem Jézus akaratát, és igyekszem azt hinni, és azt cselekedni, amit ő kíván tőlem. És vele összhangba, vele együttműködve, mint az ő híve, mint odaadó híve, élni az életemet ebbe a világba. Nos, tehát Jézusnak mindenek előtt ezt a félelmes és egyedülálló, páratlan pozícióját véssétek a szívetekbe, testvérek, hogy őt ne lássátok valami mellékes figurának, akivel hát vagy törődünk, vagy nem, de hát túl sokat nem kell vele foglalkozni. Nem, testvérek, ezt felejtsük el Jézussal kapcsolatban. Felejtsük el Jézussal kapcsolatban. Azt is felejtsük el, hogy ő csak egy ember, aki valahol élt valamikor, meg ilyen volt, meg olyan volt, meg bölcs volt, meg tanító volt. Felejtsük el ezt, testvérek, Jézus. Ezeknél sokkal több, sok mérhetetlenül több. Egyedülálló pozícióban van a teremtésben is, de itt azt látjuk, hogy a történelem menetében is. Az ő kezében van a történelem. Az egész globális történelem, de benne a mi kis egyéni élettörténelmünk is, életsorsunk is az ő kezében van. A következő, amit szeretnék nektek így az igéből föltárni, az Úr Jézus jellemére vonatkozik. Nem csak a pozíciójába páratlan Jézus, hanem az ő jellemében is páratlan. Az angyal fejedelem azt mondja Jánosnak, hogy ez a Jézus, ez a Júda törzsének az oroszlánja. Júda oroszlánja, mondja. Ez a megnevezése Jézusnak visszamegy a Jákobnak az áldására, ugyanis róla olvassuk a Mózes első könyvének 49. részében, hogy amikor haldoklott és halálos ágyán feküdt, odahívatta a fiait magához, és mindegyiket megáldotta. Nagyon szép jelenet egyébként, a Bibliának az egyik legmeghatóbb jelenete, legmegrázóbb jelenete, hogy a haldokló Jákob áldja a fiait. És oda jön hozzá az egyik fia, Júda is, és azt mondja neki Jákob, hogy oroszlán kölyök, Júda. Oroszlán kölyök, Júda. Zsákmányt ejtve felmentél, fiam. Lehevert, lenyugodott, mint hím oroszlán, s mint nőstény oroszlán, kiveri fel őt, mondja. Ettől kezdve Júda lett ugye az ő leszármazottainak az atya, Júdából jött ugye Júda törzse, ez a népcsoportja Izraelnek. És ezek közül volt egy király, Dávid király, akinek a hősiességét már mindenki gyerek istentiszteleteken megtanulta. Bátorsága az már-már legendás, de valóságos volt. Egy félelmetes, erős, bátor és hatalmas ember volt, már egész fiatal korától kezdve. Katonáskodott és sok kemény dolgot művelt az életbe. De, testvérek, igazi értelemben egyedül egy valakiről mondható el az, hogy Júda oroszlánja Dávid utódjáról, a Dávid házából leszármazó messiásról, Jézusról, Krisztusról. Itt őról a mondatik, hogy ő a Júdának az igazi oroszlánya. Dávid is nagy hőse volt Júdának, de Júda igazi oroszlánya az nem más, mint az Úr Jézus Krisztus. És Jézusnak ezt a mérhetetlen hatalmát, erejét, az ő oroszlán természetét, ha szabad így mondanunk, ezt testvérek az Úr Jézus a földön járásakor megmutatta nekünk. Megmutatta. Jézus, amikor szembe került a sátánnal, legyőzte a sátánt. Mint egy hős oroszlán, akit nem lehet fölverni. Jézus lerázta magáról a sátánt, legyőzte. A kísértéseket szenvedett Jézus is, de nem győzte le a kísértést, nem követett el bűnt, mert legyőzte a kísértéseket is. Látjátok, legyőzte a halált is. Akkor, amikor föltámasztott halottakat, de amikor maga is harmadnapon föltámadott a halálból. Legyőzte a betegségeket, legyőzte a természeti erőket, a természeti hatalmakat, a törvényeket is. Ezek fölött is állt. Testvérek, Jézusnak a hatalmát mi nem bírjuk felmérni. Itt nem egyszerűen arról van szó, hogy ő egy normális ember volt, aki sokat edzett, és akkor kigyúrta magát, és nagyon erős lett, hatalmas dagadó izmokkal rendelkezett, erős volt, mint oroszlán szívű Richard, akit ugye ugyancsak ezzel a névvel tiszteltek meg, mert közismert volt a bátorsága, a kitartása, az ereje. Jézus nem egy olyan valaki, aki valami sötét erőkkel cimborálva, valami titkos, misztikus erőre tett szert, és ezáltal valami csodákat tett, mint Simon mágus. Nem, testvérek. Jézusnak az erejét mi nem tudjuk fölmérni. Jézusnak az oroszlán természetét, a hatalmát nem bírjuk egyszerűen befogni, hogy így mondjam. Nem bírjuk. Amikor Júdának mondta az öreg Jákob, hogy kiveri őt fel. Hát nem is Júdára gondol, nem is Dávidra, hanem Jézus. Hát ki az, aki megijesztheti őt? Ki az, aki bármire is ráveheti ezt a Jézust, a Krisztust? Krisztus hatalmas valaki, testvérek, és nem is véletlen, amit mond a vén megint Jánosnak, azt mondja, győzött a Júda törzséből való. Hát persze, hogy győzött. Befejezett tényként mondja, hogy győzött, tehát legyőzhetetlen. Ő a győztes, aki harcolt a kígyóval, a sátánnal, és a fejére taposott, széttépte, mint egy, amikor Sámson széttépte a rátámadó oroszlánt. Jézus széttépte a sátán, testvérek, nem hagyott belőle semmit, értsétek átvitt értelemben. Legyőzte őt. A halál erejét, ami mindnyájunkat legyőz, minden embert utolér, és Isten ítéletéből rajtunk van. A halált, amit nem bírunk legyőzni, Jézus azt is széttépte, azt is legyőzte. Jézus azáltal, hogy meghalt a keresztfán, és utána föltámadt, abszolút győztesnek bizonyult. Ő, mint győztes, a megváltó, az üdvözítője a bűnösöknek, testvérek. Nem lehetne üdvözítünk, ha nem győzött volna a sátánnal, a bűnnel, a halállal való csatájába, de győzött, és így a megváltónk, így az üdvözítőnk. Nem csak nekünk keresztjéneknek, a hinduknak is, meg a kínaiaknak is. Minden embernek ő az egyetlen üdvözítője. Ez a Jézus, testvérek, oroszlán természettel bír ma is. Csak annak nem az Úr Jézus, aki nem hisz a Bibliának. Aki nem hisz a Bibliának, az Jézus gyengének tartja, vagy talán nem is létezőnek tartja, vagy egy közönséges valakinek tartja. De aki hisz a Bibliának, az nem teheti meg ezt, nem tarthatja Jézust másnak, mint Júda oroszlányának. Aki mindenek fölött áll, aki mindeneknél erősebb és hatalmasabb. Ez a harc, testvérek, ez a győztes úr, ez a hívők számára azt jelenti, hogy én, ha az ő oldalán állok, akkor abszolút biztonságban vagyok. Teljes békességem lehet. Abszolút nyugalmam lehet. Az jelenések könyve azt mondják, és így is van, hogy az Isten üldözött népének, az üldözött keresztényeknek a bátorítására szolgál. Hát ez óriási bátorítást adott az első keresztényeknek, akiket sokat bántottak, hogy nekünk az Urunk, a győztes Úr, és az ő oldalán bármi történik velünk, biztonságban vagyunk. Jó helyen vagyunk, nem kell aggodalmaskodnunk, félnünk. Azoknak az embereknek, akik nem hisznek a Bibliába, testvérek, hát azok féljenek. Hát, akik úgy gondolják, hogy ők harcolni akarnak Jézus ellen, meg az Isten ellen, meg a Biblia ellen, meg minden ellen, hát harcoljanak. Hát majd meglátják, hogy mennyire lesz eredményes ez a harc. Majd kiderül. Hajnika lányom szokta mondani, vagy Kinga, nem is tudom már melyik, amikor vitatkoznak, hogy te mit hiszel Istenbe, és akkor majd. Mindig azt mondja, nem védekezik, csak azt mondja, hát majd meglátjuk, hogy kinek van igaz. Hát majd meglátjuk, hogy mire jut az az ember, aki Jézus ellen küzd és harcol. Hát van értelme ennek? Ez egy kilátástalan küzdelem. Sokkal inkább annak van értelme, testvérek, hogy amíg ez a fejedelem, az oroszlán király azt mondja nekünk, hogy hódoljunk meg előtte, addig, mert most még amnestiát, kegyelmet gyakorol fölöttünk, és kész minket a seregébe venni, akkor azt mondjuk neki, hogy Uram Jézus, itt vagyok. És én nem akarok tovább ellened harcolni, hanem meghódolok előtted, a porba hullok előtted. Kérlek, ne haragudj, hogy eddig ellened csatáztam, és ellened álltam el, vagy éppen nem néztelek semmibe téged. Könyörülj rajtam, bocsáss meg nekem, és mostantól hadd legyek a te oldaladon. Hadd legyek egészen melletted, mint a te megváltottad, mint a te gyermeked, mint a te harcosod. Jó, ha ezt már így elmondtátok, és meghódoltatok. Ugyanakkor még valamit csak utalni szeretnék itt, hogy az Úr Jézus azokba az emberekbe, akik meghódolnak neki, testvéreim, azokba az emberekbe oroszlán természetet ültet. A maga oroszlán természetét beléjük táplálja, beléjük ülteti. Az ilyen emberek, testvérek egyfelől bátran fogják hirdetni az igét. Ahhoz kell a bátorság, hogy kiálljunk a munkahelyünkön, meg itt a templomba is, meg máshol is, azt elkezdjünk az Úrról beszélni, és az igéről bizonyságot tenni. Ahhoz egy bátorság kell, mindenki tudja ezt. Könnyebb hallgatni. A gyávák hallgatnak. A bátrak, az erősek, azok szólanak. A hívők oroszlán természetéhez tartozik ez, hogy bátran fognak szólni. És az is hozzá tartozik a természetükhöz, amit a heidelbergi Káténk mond a 32. kérdésben, hogy az, hogy én keresztény vagyok, többek közt azt jelenti, hogy a bűn és a sátán ellen harcolok szabad lelkiismerettel a saját életemben, elsősorban, aztán a környezetemben is, de a saját életemben. Oroszlánként szállok szembe a bennem lévő bűnökkel, a bennem lévő gonoszságokkal, és nem tűröm, hogy azok fölém keveredjenek, és igazán nem is legyőzhetetlenek ezek. Krisztussal együtt le tudjuk győzni a bennünk lévő gonoszt. És ő belé kapaszkodva tudunk jók lenni, valóban jók lenni, szentül élni, tisztán élni. Na ehhez is oroszlán bátorság kell, hogy máshogy éljünk, mint ahogy a világ él körülöttünk. Jézus teljesen máshogy élt, amikor a földön volt, mint a környezete. Mást hitt, mást cselekedett, más volt az egész élete. És ez, hogy ő szembe ment az akkori világgal, az ő környezetével, ehhez kell a bátorság. Nem az, hogy az ember ugyanolyan legyen, mint a celebek. Ahhoz nem kell bátorság. A folyón lefelé a sodrással úszni, az megy, az nem probléma. A szembe úszni, ahhoz kell az erő. Oroszlán szívűvé akar minket tenni az Úr, testvérek. Az ő természetét akarja bennünk is kiformálni. De nem rólunk beszéljünk, hanem Krisztusról, az oroszlán természetűről. Ugyanakkor ez a király, testvérek, hogy egy másik igei részt is fölhozzak nektek, azt mondja az apostol, olyan, mint egy megölt bárány. Az angyal azt mondja, nézd, győzött a Júda törzséből való oroszlán, és nézd körül, János, hogy hol az oroszlán, akit mindjárt meglát, és mit lát? Egy báránykát. Mégpedig nem is csak egy báránykát, mint egy megölt báránykát, aki tele van sebekkel, halálos sebekkel. A szenvedésének, sőt a halálának a jelei azok. Egy megölt bárányka. aki még a aki még ebben a bárányka voltában is csodálatos. De ki ez a bárányka? Ez Jézus. Jézus a bárányka is. Emlékezzetek, hogy amikor megjelent az Úr Jézus keresztelő Jánosnál a Jordánnál, azt mondta róla, íme az Istennek a báránya, aki elveszi a világ bűneit. És utána Jézus, testvérek, az Agnus Dei végigmegy a maga útján, és az útja végén magára veszi a világ bűneit, az emberek bűneit, a te meg az én bűneimet is. És azok büntetését, a kárhozatot, és ezért hal meg. Ennek következtében hal meg a Golgota keresztjén, a kereszt oltárán, beteljesítve az összes proféciákat és az összes ószövetségi szertartásokat. De az összes profécia beszélt arról, hogy a Mesiás úgy fog meghalni, mint egy bárány. Ézsaiás mondja 7-800 éve Jézus születése előtt, hogy jön majd a Mesiás, aki vitetik a mészárszékre, mint bárány, aki nem nyitja ki a száját, nem szól semmit. És az összes ószövetségi szertartások, amelyekbe bárányokat áldoztak, kezdve a páskától, az összes többi szertartásokig, ezek mind-mind előképek, ányképei voltak Krisztusnak, az Isten bárányának. Ő benne teljesedett be minden profécia és minden ószövetségi áldozati szertartás. Ő a vége mindezeknek. Amikor keresztre feszítették volna előtte is, de a kereszten is úgy viselkedett, mint bárány. Ahhoz, testvérek, nem kell ehhez nagy tehetség, hogy ezt elképzeljük, hogy ha valakivel igazságtalanság történik, és azt az ember elfogadja, még ha az életébe kerül, szótlanul és némán ehhez igen nagy alázat szükségeltetik. Jézussal a legnagyobb igazságtalanság történt, ami bárkivel történhet, mert ő maga semmiféle bűn nem követett el, ami miatt halálos ítéletre lett volna méltó. Azok a hazug tanúk, hamis tanúk, akit felvonultattak ellene, azok mind egytől egyik nyilvánvaló volt, hogy hazudoznak, hiszen még egymásnak is ellentmondtak a bírósági tárgyaláson. Maguk a bírók állapítják meg, hogy tulajdonképpen nem találnak benne bűnt, ugye Pilátus mondja ki, hogy egyszerűen én nem találok bűnt ebben az emberben. És mégis a kereszten végzi. Ez egy igazságtalan, emberileg igazságtalan eljárás volt, és Jézus ezen az egész úton abszolút, csöndesen, mint egy bárány, alázatosan ment végig. Ő tudta azt, hogy ezt így kell tenni, és így is tette, tudta azt is, hogy a mi bűneink büntetése van ő rajta. Az Atyaisten keze sújtja őt ott. És ilyen értelemben mégiscsak igazságos az, amit elszenved. De elhordozta ezt, testvérek, azért, hogy minket megváltson. És ez a tulajdonság ennek a mennyei Krisztusnak, hogy ő oroszlán és ugyanakkor bárány, hát ha az első megrémít minket, akkor ez a második, ez bátorít minket. Ő egy végtelenül alázatos, szelíd valaki. És mint ilyen bátorít bennünket, vigasztal bennünket, fölemel minket, vonz bennünket magához. Vonzon is, egyre közelebb magához, a bárány Jézus, aki elvitte a bűneidnek a büntetését, aki megszabadított ezektől, és megszabadított a kárhozattól, sőt, megszerezte neked a bűnbocsánatot és az örök életet, a maga alázatos kínszenvedéseivel. Csodálatos, testvérek, Jézusnak ez a bárányka. Az eredeti szövegben nem is bárány van, hanem bárányka, kisbárányként szerepel. János látomásában Jézus, mint egy végtelen szelídséget és alázatot és gyengétséget sugall. Így érzékeli őt, akiről az előbb azt mondta neki a mennyei angyal, hogy oroszlán, Júda oroszlány. Ha már itt az oroszlánnál elmondtam, hogy Jézus ki akarja bennünk ezt bontani, akkor itt is el kell mondjam, a bárány természetet is ki akarja bennünk bontani, ki akarja munkálni, testvéreim. Ki akarja munkálni például abban, hogy mi is úgy viseljük el az igazságtalanságokat, ahogy ő. Hogy ha az egyház történeti példákra gondoltok a keresztjének, akkor voltak a legerősebbek, amikor az igazságtalan üldözést el tudták alázattal hordozni. amikor a világ, azt mondja Jonathan Edwards, a nagy amerikai teológus, amikor a világ a leghangosabban dombolt a keresztények ellen, ők akkor voltak a legcsöndesebbek, mert Jézustól, a báránytól ezt tanulták. Aki akkor volt a legcsöndesebb, amikor körülötte minden a legzajosabb volt, és amikor a legigazságtalanabbak voltak vele, akkor volt a legcsöndesebb. A keresztjénbe is ezt akarja kimunkálni az Úr, hogy amikor körülveszi az igazságtalan vádaskodás és zajongás, akkor ő legyen a legcsöndesebb, utána menjen be a belső szobájába, és ott imádkozzék az Úrhoz. És beszélje meg az Istennel, ami történik vele. És hagyja az igazságosan ítélőre a dolgokat. Mennyit kell tanulnunk ezt a bárány természetet, testvérek, Jézustól? Nekem is, nektek is. Mindig, ha valami igazságtalanság történik, rögtön kiállunk magunkért, rögtön elkezdünk kiabálni, csapkodni, üvöltözni, ahelyett, hogy csöndben lennénk. És a bárány természetéből valami kiábrázolódhatna bennünk. Mindig erősnek akarunk látszani, soha nem akarunk gyengéknek látszani. Az Úr Jézus arra akar megtanítani, hogy az a bárány alázatával és szelídségével hordozzuk, testvérek, azt, ha bántanak bennünket, esetleg igazságtalanul. És testvérek, még egy dolog, ahol a bárány természetünk megjelenhet, mások bűneivel kapcsolatban. Sokszor kapjuk magunkat azon, hogy ó, de mint egy oroszlán olyanok vagyunk, amikor másokban észreveszünk valami bűnt. Mindjárt széttépnénk legszívesebben a másikat. Azt már nem látjuk, hogy a mi életünkben és a mi szívünkben is ott van ugyanaz a bűn, ami miatt éppen mást széttépnénk. Kellene sokkal alázatosabbnak lennünk, amikor mások életében látjuk a bűnt, a hitetlenséget, a különböző erkölcsi kihágásokat, vétségeket, mulasztásokat. Kicsit szelídebben kéne elővezetnünk ezt az egész dolgot, ahogy Jézus is. Milyen bárány tudott lenni, milyen szelíd tudott lenni akkor, amikor a bűnösökkel volt, a bűnösök között volt. Nem az volt a szórakozása, hogy minden második szavukba belekötött, hogy ezt nem így kell mondani, meg nem úgy kell mondani, meg nem így van, meg nem úgy van, meg ugyan már mit akartok ti. Tudott ő oroszlán is lenni, de tudott szelíd is lenni, amikor ott volt az a pillanat. Hadd tanítson minket Jézus bárányként viselkedni, mások bűneivel szembe is, amikor éppen erre van szükség. De megint Jézushoz térek vissza. Látjuk, milyen páratlan a pozíciója. Látjuk, testvérek, hogy milyen hatalmas a jelleme Jézusnak, oroszlán és bárány. És az utolsó dolog, amit megint látnunk kell, az ő fensége, amit az mutat, hogy amikor így látja őt János a látomásba, akkor az egész mindenség elkezd Jézus előtt hódolni. Egy ilyen koncentrikus körökben, tudjuk ezt elképzelni, koncentrikus körökben kezdve a királyi trón körül, ahol Jézus ott van, a 24 vén, aztán a kérubok, aztán a körülöttük lévő angyal seregek, angyal tízezrek, aztán egyre terjed, elkezdik a bárányt magasztalni. Azt mondja a Biblia, hogy egy éneket énekelnek neki, ez a megváltásnak az éneke, ami egy új ének, nem hangzott fel addig soha a mennyben ez az ének, a báránynak az éneke, mert még Jézus nem végezte el a megváltást, és nem vette át a királyi trónt az Istentől, addig nem hangozhatott el, akkor hangzott el először ez az ének. Ezért új ének. Magasztalja az egész mindenség Jézus, testvérek. Mit mutat ez, ha nem az ő fenségét, a mérhetetlen dicsőségét? Ennek a bárány oroszlánnak, vagy oroszlán bárány természetű uralkodónak, testvérek. A megváltás ének, hát ez egy külön nagyító alá vehetnénk, hogy milyen csodálatos, milyen lenyűgöző ennek az éneknek a tartalma, amiben a megváltás művér magasztalják Jézust ezek a lények, testvérek, de most nem tudunk ebbe belemenni. Abba tudunk belemenni, hogy bekapcsolódunk ebbe az imádatba. Ez itt a gyülekezetben is történhet, a családunkban is történhet, a szívünkben is történhet, ha egyedül vagyunk. Elkezdhetjük mi is Jézust imádni a megváltásért. Őt imádni azért, hogy bennünket üdvözített. Imádni azért, hogy milyen pozícióban van. Imádni a jelleméért, hogy ő ilyen és ilyen. Hódolni neki, testvérek, a szavainkkal, a gondolatainkkal. Elmondani neki magának azt, amit a mennyei lények elmondanak. Megfogalmazni neki, nem érezni valamit, mert ez egy dolog, hogy mi mit érzünk a szívünkben, nem tudjuk megfogalmazni. Fogalmazzuk meg. Amit érzünk, öntsük szavakba. Itt van előttünk a Bibliában a példa, hogy lehet szavakba önteni Jézus imádását, akkor olvassuk el. Mondjuk el az Úrnak ezeket a szavakat, és dicsérjük őt, hogy méltó vagy, mert megváltottál minket az Istennek a te véred által. és minden népből, nyelvből, ágazatból a te véred által, és tettél minket királyokká és papokká, és uralkodhatunk a földön, és méltó vagy, hogy vegyél erőt és gazdagságot, és mondjuk el akkor neki ezeket, mi is, becsatlakozva ebbe a mennyei kórusba. Ez a legjobb, amit tehetünk. Ha tettétek, teszitek, folytassátok velem együtt, és ha nem tettétek, kezdjetek hozzá minél előbb. Kezdjetek hozzá minél előbb. Íme Jézusunknak a dicsősége, a fensége, ami elénk áll a mai ígéből is. Legyünk mindnyájan olyanok, akik látjuk, akik imádjuk, akik hittel hódolunk neki. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvérek, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy az ígéből megismerhetünk téged, és onnan nem valami jelentéktelen valakinek látunk, hanem éppen a legjelentőség teljesebbnek. Aki bírod az Isten lelkét, aki egy vagy az Atyával, aki a Szent Háromság Istennek vagy az egyik személye, aki benne vagy az egy Istenben. Köszönjük néked, hogy meghajolhatunk előtted, és hódolhatunk neked mi is. Nem csak a kérubok, nem csak az angyal fejedelmek, nem csak a mennyei lények, nem csak az élettelen dolgok, sőt, az élő dolgoknak is egy része, hanem mi magunk is, ember teremtményeid, mi magunk is hódolhatunk neked, nem csak mint teremtményeid, hanem mint megváltottaid, hiszen a mi bűneink büntetését is elvetted, és nekünk is kegyelmet és bűnbocsánatot szereztél, megszabadítottál a pokoltól, és megszerezted a mennyet, a legnagyobb rosszat vetted el tőlünk, hogy a legnagyobb jót megszerezd. Köszönjük néked, hogy szeretsz minket, mérhetetlen hatalmú Jézus. Hadd legyünk mindnyájan a te hűséges gyermekeid, híveid, imádóid. Segíts minket, hogyha eddig ellened álltunk volna, akkor ne folytassuk ezt a fajta életet, hanem meghódoljunk neked. Kérünk téged, végezd el a szívünkbe, és oroszlánként győzz le bennünket is, ha ellened állnánk. Köszönjük néked, hogy le tudsz győzni, hogy meg tudsz hódoltatni a te szereteteddel, a te alázatoddal, a te mérhetetlen erőddel. Kérünk téged arra, hogy áld meg most a szívünkben az elhangzott igéket. Kérünk, hogy légy gyülekezetünkkel is, ilyen oroszlánként és bárányként. Kérünk téged, hogy te vigasztald a gyászoló testvéreinket, és te állj melléjük annak a családnak is, akik így az elmúlt héten kellett, hogy megálljanak szerettük urnája mellett. Kérünk, hogy a te kegyelmeddel, szereteteddel öleld körül ezt a családot is, és pótold azt, akit elveszítettek. Kérünk téged arra, hogy áld meg a betegeinket a kórházban, műtét előtt álló testvéreinkért könyörgünk, nehéz terheket hordozó családtagjaikért is. Kérünk, hogy légy gyógyítója a betegeknek, és megerősítőjük családtagjaitnak. Kérünk a gyerekeinkért, kicsikért, nagyobbakért, otthon lévőkért, otthon nem lévőkért, hogy munkálkodj a szívükben, hogy ők is hívők legyenek, és a te útadon járjanak boldog, áldott emberként. És kérünk téged, hogy fordítsd magadhoz mindnyájuknak a szívét. Köszönjük, hogy kérhetünk, hogy áld meg gyülekezetünket testileg, lelkileg, hordozzál bennünket, és segíts, hogy jó bizonyságtevőid lehessünk ebben a városban, ebben az országban. Köszönjük néked, hogy meghallgatod a mi esedezésünket a te nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő heti alkalmainkat a szokott rendben megtartjuk. Ma délután 4 órakor itt a gyülekezetben lesz házaspári kör. Erre szeretettel hívjuk és várjuk a házaspárokat. Mindenki érezze magát meghívva. Hirdetem a testvéreknek, hogy elmúlt héten halottunk volt Szűcs Antalné született Spieske Mária. 64 esztendős korában szólította el családja köréből az ő teremtője. Január 6-án 13 órakor Tisza-szigeten volt a temetése. Gyászolja három gyermeke, családjaikkal, vője, két menye, öt unokája és a család többi tagjai is. Urunk, vigasztalását kívánjuk a gyászoló szívű testvéreinknek. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő vasárnap az új presbitere testvérek esküt tesznek. A régieknek nem kell még egyszer, de akiket újonnan választottunk, presbiteri, illetve pótpresbiteri, azoknak esküt kell tenniük. Úgyhogy azt kérem tőlük, hogy majd úgy jöjjenek, hogy készüljenek erre az ünnepélyes beiktatási eskütételi aktusra. Hirdetem még azt, hogy nemrégiben megismerkedtem egy emberrel, aki súlyos alkoholista volt, és hajléktalan. De Isten kegyelme utolérte ezt az embert, és új emberré lett ez a valaki. Úgy hívják, hogy Leleszi Balázs Károly. Édesapja református lelkipásztor volt, édesanyja is istenfélő hívő asszony, és sokat imádkoztak ezért a gyerekükért, aki teljesen, totálisan elzüllött. Nem is tudjuk már elképzelni, hogy hova süppett le ez az ember az emberi létnek a leges legaljára, ahol Isten megkereste őt. És Jézus teljesen megváltoztatta, megfordította az életét, és kiderült, hogy neki van egy nagyon nagy talentuma, egy nagyon nagy adottsága, ez az írás. Verseket ír, és engem mindig megráznak, megdöbbentenek a versei, amiket ír ez a testvérünk. Református ő is természetesen, és jár is Pesten gyülekezetbe, és most dolgozik már egy gyerekotthonba, ilyen fiatalok között van, igyekszik őket visszatartani attól az úttól, amin ő is végigment, hogy ők már ne menjenek végig azon az úton, igyekszik őket valahogy az Úr felé fordítani. Kész lenne egyszer arra is, hogy eljön ide közénk, és bizonyságot tesz az életéről, de most elkértem tőle a legújabb verses kötetét. És egy 14-15 darabot küldött belőle, kitettem ide az iratterjesztésbe, Andrástól lehet venni, 1100 forintért áruljuk, 1100 forintért, ezt neki küldjük el, nincs nagyon jó egészségi állapotban, és miután majdnem az egész életét szerencsétlen körülmények közt élte le, hát eléggé megviselt fizikális állapotban van, úgyhogy sok betegséggel küszködik a Károly. Neki küldjük el ezt a pénzt, amit ezért a kötetért kapunk. De ajánlom, ettől függetlenül teljesen, ajánlom a testvéreknek, hogy vegyék meg és olvasgassák ezt a verses kötetet, mert nagyon építő, nagyon, nagyon jó versei vannak. Művészek is elismerően nyilatkoztak róla, tehát költők is azt mondták, hogy nagyon megfogják az embert a versei. Javaslom ezt a testvéreknek, ezt a kötetet megvásárolni. Egyébként itt van a kezembe. Intarzia parázsló tüzekkel, ez a cím ennek a kis kötetnek. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvérém, a záró énekünket keressük elő, és ezt énekeljük el, a 295. éneket, utána pedig a himnuszunkat énekeljük. A 295. énekünk, 295. Bocsánat, igen, nem tudtam, hogy ott van Judit néni. Tehát 295, két verse van. Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel. Utána a nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. himnuszunkat énekeljük. Áldás békességet kívánok!